Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsony a Zoltán. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a szerkesztő Illis László. Most először arról lesz szó, hogy Ron DeSantis floridai kormányzó hivatalosan is benyújtotta az elnökválasztási kampánya megkezdéséhez szükséges papírokat. A felmérések szerint a politikus a második helyen áll a republikánus szavazók körében, de nagy a szakadék közte és a volt elnök Donald Trump között. Ron DeSantis esélyeiről Zsámboki Zsolt kérdezte Csizmazia Gábort, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Amerika Kutatóintézetének tudományos munkatársát.
Ron DeSantis bejelentéséről csak egy rövid gondolat, még mielőtt magára a programra térnénk, ugye alapvetően az érdekesség itt az volt, hogy ezt a Twitter terében tette, tehát magában a közösségi médiában bejelentett indulása az ilyen szempontból példátlan a republikánus oldalon. Ez egyébként kapott hideget-meleget, mert ugye itt technikai problémák volt, merültek fel bejelentéssel kapcsolatban, tehát nem lehetett gödlékenyen nyomon követni magát a bejelentést is. Úgyhogy maga a tartalmielemeknek a, úgy tetszik, jobban követhető fejtése, amit az imént most elkérdezett, az gyakorlatilag egy Fox interjú keretében történt meg. Ugye végül is, amit sok újat ebből a szempontból nem tudtunk meg az eddigiekhez képest, mert Ron DeSantis elmondta, hogy amivel ő külön foglalkozna, az a határvédelem, kimondottan a kultúrharc, tehát itt lehetni itt a woke ideológiát említeni, vagy az abortusz elleni fellépést. Ugye tehát Ukrajna kapcsán is kérdezték, de bizonyos szempontból sok új elemet nem mondott el egyébként a Florida kormányzó az eddig ismert álláspontokhoz képest. Amit igazából kiemelt, az, hogy a legfontosabb témák, amikkel ő foglalkozna, az említett határvédelem, tehát hogy falat emelne a déli határra, az Egyesületem a déli határára végig, és szigorítaná a bevándorlást, illetve hát a legális bevándorlás esetében pedig inkább az integrációra, tehát a legálisan beérkező bevándorlásnak az integrációjára helyezne több erőforrást, illetve az energiapolitikát emelte még ki, tehát konkrétan valószínűleg, ezt nem mondta ki nyíltan, de valószínűleg a fosszilis erőforrások, tehát itt a palagázra kell főleg gondolni, vagy éppen az olajra a kitermelését valószínűleg liberalizálná, vagy a szabályokat engedékenyebbé tenni a Biden adminisztráció gyakorlatához képest, illetve konkrétan még az oktatáspolitika területén fejtette ki az úgynevezett adminisztratív állam, vagy mély államnak a működését, de konkrétan azt mondta, hogy az oktatás terén, tehát az általános iskolákra kell egy főleg gondolni, ott szabadabbá tenni az iskolaválasztást országos szinten a családok, illetve a szülők számára. Tehát ezt a három területet emeltek, mint a legfontosabb témákat, ahol mondott konkrétumokat. És a többi terület is fontos volt értelemszerűen, tehát említettem, itt a külpolitikát lehetne klímaváltozást is említeni. Itt azonban újdonság nem hangzott el a korábbi kijelentésekhez képest, akár itt a informális elnök választási kampányra gondolunk, akár a floridai kormányzóságára.
Ron DeSantisnek ugye meg kell harcolni a Donald Trumppal a republikánus párt, hogy mögé álljon a republikánus párt. Közvéleménykutatások szerint most elég nagy köztük a szakadék. Mi dönthetne esetleg a javára, például akkora, hiszen 44 éves?
Igen, ez egy lehetséges előny. A másik előny egyébként a Donald Trump-al szemben az a karakterében keresendő. A karakter alatt azt értem, hogy ugye Donald Trump ugye kívülről jött be a politikába, tehát ugye bizonyos szempontból egy hát értelmezhető celeb, vagy legalábbis nem szokványos politikusnak, vagy celebként is nem szokványos politikusnak az elmúlt években, és ennek megfelelő retorikát, illetve stílust vitt ugye az elnökségbe is, meg az elnökjelölti kampányba is már 2016 óta, sőt már azt megelőzően is egyébként. Ron DeSantis meg a bizonyos szempontból az ellenpólusa ennek, mert hogy ő neki van teljesített katonai szolgálata, Ivy League egyetemeken, tehát Harvard, illetve Yale egyetemeken tanult, meg hát van nyilván politikai tapasztalata is, akár a kongresszusi képviselőként gondolunk itt a múltjára, akár ugye floridai kormányzókét is, de igazából ami nagy előnye, amit ezt az említett karakter, ez a karakterét ki tudja emelni, vagy legalábbis tényleges előnyét tudja kovácsolni, az a teljesítmény, tehát ez alatt azt értem, hogy megválasztható, és igazából itt van a kutya elásva, és eddig is erről szólt a republikánus térfélen a vita, még mielőtt ő bejelentette volna az indulását is, hogy rendben van, hogy vannak közvéleménykutatások arra vonatkozóan, hogy ki mennyire népszerű, és valóban Donald Trump egyébként közel 20% ponttal vezet egyébként Ron DeSantis előtt, legalábbis az eddigi felmérések alapján, hogy ez mind érthető, hogy nagyjából ki a népszerűbb, de a kulcskérdés kérdés nem az, hogy ki a szimpatikus ott esetben a republikánus kemény mag számára, hanem ki a megválasztható. És itt ez nehezen megállapítható a felmérésekből. Talán a független, tehát az el nem kötelezett, sem demokrata, sem republikánus oldalra nem hajló szavazókra irányuló közleménykutatás lehet ebben irányadó. A megválaszthatóságra a másik fajta ismér, vagy legalábbis indikátor az az, hogy konkrétan, amikor az eddigi választások voltak, akár Ron DeSantis esetében a kormányzó választás, akár ezzel párhuzamosan ugye félidős választások, amik lezajlottak ugye tavaly novemberben, ezekkel mennyire tudta ténylegesen szavazatokra váltani a szakpolitikai, tehát a politikai teljesítményét. Na itt egyértelműen jobb a Ron DeSantis mutatói, vagy jobbak a Ron DeSantis mutatói, mint Donald Trumpé.
Világtükör.
Az önálló Csehország eddigi történetének legnagyobb értékű fegyverbeszerzését hagyta jóvá Petr Fiala kormánya. Prága 985 milliárd forintnak megfelelő összegért 246 darab CV-90 típusú tankot vásárol Svédországtól. A kabinet felhatalmazta továbbá a védelmi minisztert, hogy kezdjen tárgyalásokat Németországgal a Leopard 2A8 harckocsik beszerzéséről. Kis Balázs küldött tudósítást Pozsonyból.
A cseh védelmi tárca eredetileg 210 darab lánctalpas gyalogsági harcjárművet szeretett volna megvásárolni a hadsereg számára, s ezért 51,7 milliárd koronát, vagyis mintegy 853 milliárd forintot fizetett volna Svédországnak, de a fegyverek egyre emelkedő ára miatt ezt az üzletet már nem tudta nyélbe ütni. A két fél közti megállapodás így egy svédek által felajánlott módosítással jött létre. További 36 tankot ugyanis csökkentett áron adtak el a cseheknek. Jana Csernochová cseh védelmi miniszter bejelentette, a harcjárműveket cseh-svéd kormányközi szerződés útján szerzik be. A dokumentumban Svédország garantálja, hogy a harckocsik legyártását legalább 40%-ban cseh cégekkel végezteti el. Amennyiben ezt a svédek nem tartanák be, büntetést kell majd fizetniük. A cseh állami hírügynökség értesülései szerint az üzletbe bevont mintegy 30 cseh cég nagy része már alá is írta együttműködési megállapodását a svéd partnerekkel. Az első harcjárműveket 2026-ban veheti át a hadsereg, a megegyezés értelmében 2030-ig az összes járművet át kell adni. A jelenlegi biztonsági helyzetben a védelem megerősítése és a hadsereg fegyverarzenáljának korszerűsítése abszolút prioritás, és örülök, hogy ezt konkrét lépésekkel sikerül elérnünk, fogalmazott Petr Fiala cseh kormányfő. Pál Johnson, svéd védelmi miniszter elmondta, hogy a CV-90 egyike az egyik legkorszerűbb és legismertebb gyalogsági harcjárműveknek a világon. A páncélozott tankok kiváló mozgékonyságot és kezelhetőséget biztosítanak az alacsony zajszintű erőforrásuk, valamint az önálló futómű és felfüggesztő rendszerüknek köszönhetően. Ez lehetővé teszi a járművek számára, hogy hatékonyan mozogjanak a különböző terepeken. A harcjármű személyzete 3 fő, további 7-8 katonát képes szállítani és azok harcát támogatni. A svéd miniszter hozzátette, hogy a harckocsik bevonása a cseh hadseregbe a NATO egészének megerősítéséhez is hozzájárul. Jana Csernochová, a cseh védelmi tárca vezetője is jelentős mérföldkőnek nevezte a megállapodást egy nehéz dandár felállításának és Csehország védelmi képességeinek megerősítése szempontjából. Bejelentette továbbá, hogy a cseh kormány csatlakozik a német kabinet azon tervéhez, hogy vásárol a Leopard harckocsik legújabb 2A8 verziójából. A cseh kormány azzal számol, hogy a közös német-cseh beszerzés által jobb árat, gyorsabb szállítást és jobb szervízt kaphat a német gyártóktól, fejtette ki a védelmi miniszter. Csehország az Ukrajnának nyújtott segítségért cserébe a közelmúltban 14 Leopard 2A4 típusú harckocsit kapott Németországtól. Ezekből eddig 3 érkezett meg Csehországba, és már nincs semmi akadálya annak, hogy szolgálatba állítsák azokat. Kis Balázs, Inforádió, Pozsony.
Világtükör, az Inforádió külpolitikai hírmagazinja.
Az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a felelős szerkesztő Illis László, a mikrofonnál továbbra is Kocsonya Zoltán. Műsorunk második részében szó lesz arról, hogy az ukrajnai háború hatásai miatt hatalmas profitvesztést könyvelt el az orosz állam tulajdonában lévő Gazprom. Az energiacég nyeresége több mint 40%-kal csökkent. Ennek nem csak kereskedelmi, de adóztatási okai is voltak. Szvetnik Endre mondja el a részleteket.
2021-hez képest egy évvel később, azaz az ukrajnai invázió kezdetének évében 41,4%-kal alacsonyabb nyereséget könyvelt el az európai piacon egykor meghatározó és még a bajnokok ligáját is szponzoráló Gazprom. A 2022-es profit már csak 15,77 milliárd dollár volt, ami a cégre az év második felében kivetett extra adónak tudható be, állt a vállalat közleményében. Bár a nyugati országok közvetlenül nem szankcionálták a cég exportbevételeit a háború miatt, az orosz mamut vállalat földgáz exportja közel a felével esett vissza. Legtöbb európai ügyfele hátat fordított neki, illetve leállt az északi áramlat vezeték, amelyet később egy szabotázs akció is megbénított. Az európai export 55%-kal esett vissza 2022-ben, derült ki a gázexportőr országok fórumának jelentéséből. A Gazprom ezt azzal próbálta kivédeni, hogy nagyobb volumenben kezdett el szállítani Kínába, illetve más Oroszországot nem szankcionáló piacokra. Márciusban azt közölte, hogy rekordmennyiséget, 15,5 milliárd köbmétert szállított Kínába az elmúlt 12 hónapban a Szibíria ereje nevű vezetéken. Mindeközben a Gazprom papírjai 4%-ot vesztettek az értékükből, és a vállalat most közölte, hogy ezért csak fél év után fizet osztalékot. A hír elég lehangoló a Gazprom befektetői vonzereje szempontjából, jegyezte meg az orosz piacon tevékenykedő Sinara befektetési bank, amely a papírok eladását javasolja. Nyugaton ezt kevésbé üzleti stílusban kommentálták. Zuhant a Kreml gáznyeresége, ahogy megváltozott a széljárás Putyin energiaháborújában, írta egy brit lap. Famil Szadigov, a Gazprom nyilatkozó vezérigazgató helyettese viszont úgy csomagolta be a hírt, hogy a cég alapnyeresége, amely nem foglalja magában a kamatokat, adókat és amortizációt, megfelelt a 2021-es profitnak. Kommentátorok megjegyzik, hogy a Gazprom most Ázsiába próbálja átirányítani az exportot, de mindehhez drága infrastruktúrát kell kiépítenie, ami jelentős időbe telik. A cég abban reménykedik, hogy 2024-ben megkezdődik a Szibíria ereje 2 vezeték építése. A lépést már késztényként kezelte Vlagyimir Putyin elnök, aki Xi Jinping kínai államfő idei moszkvai látogatásán akarta bejelenteni a vezetékről szóló megállapodást. Xi azonban hallgatott. A Gazprom a világ legnagyobb földgázmezőinek tulajdonosa, és félmillió dolgozója van, ezért meghatározó az orosz gazdaság szempontjából. Szvetnik Endre, Inforádió, London.
A legfrissebb adatok szerint az orosz invázió tavaly februári kezdete óta az Európai Unió és tagállamai mintegy 72 milliárd euró összegű támogatást bocsátottak Ukrajna rendelkezésére. Az ország csaknem 38 milliárd eurónyi gazdasági és több mint 15 milliárd eurónyi katonai támogatást kapott, de az Unió a humanitárius segítségnyújtásban és a menekültek támogatásában is részt vállalt. Szigeti Ambrus Nikoletta, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány elemzője az Inforádió Geotrendek című műsorában arról beszélt, a nyugati segítség nélkül Ukrajna nagy bajban lenne, hiszen tavaly több mint 30%-kal esett vissza a GDP. Varga Monika interjúja.
Ukrajna az elmúlt 9 év során, amióta 2014-ben a krími annexió megtörtént, és az orosz támadások elkezdődtek Ukrajna irányába, azóta már nagyon sok támogatást kapott Nyugat-Európától, Amerikától, tehát az összes olyan országtól, amely szolidaritást vállalt vele ebben a háborúban. Látnunk kell azt is, hogy az utóbbi hónapok során azért nőtt meg ezeknek a támogatásoknak, segélyeknek, kölcsönöknek, tehát a különböző pénzbeli és humanitárius segítségeknek a száma és a mértéke, mert az ukrán gazdaság sokkal rosszabb helyzetben volt a tavalyi évben, a járványból még ugye nem tudott kilábalni, mint 2014-ben az első orosz támadások idején. A gazdasági nehézségek sokkal nehezebbek voltak, sokkal átláthatatlanabbak voltak, a járvány utáni növekedés az nem tudott megindulni, hiszen az első évben azt követően, hogy növekedhetett volna az ukrán gazdaság, az orosz támadások miatt mindez meghiúsult. Fontos azt is figyelembe vennünk, hogy ezeknek a támogatásoknak a jelentős része védelmi célokra kerül felhasználásra, tehát az ország védelmét, a civilek védelmét, a humanitárius segítségnyújtást biztosítják, illetve egyes területeken újjáépítések is kezdődtek, azokon a városokban, falvakban, területeken, ahol az orosz támadások ezt már úgymond lehetővé teszik, tehát amit már nem támadnak az oroszok intenzíven, ott megpróbálják valamelyes például az infrastruktúrát helyreállítani, vagy akár az elektromos áramvezetékeket, hiszen a tavaly októberi támadásoknak ez volt az egyik fő célpontja. Ezen túl fontos, hogy az országnak fedeznie kell a szociális kiadásait is, tehát a nyugdíjakat, az állami béreket, a közhivataloknak a fenntartását, a kórházak.
Ez is nyugati pénzből megy? Vagy ez nyugati pénzből megy?
Egy részük egészen biztosan, hiszen jócskán csökkentek az adóbevételei Ukrajnának, a vállalatoknak a nagy része nem tud termelni, főleg ugye azokban a részekben, ahol most háború zajlik, és az országnak ez egy jelentős része. Az ország nyugati felében pedig csökkentett módon tudnak csak dolgozni a nagy vállalatok, amelyek az igazán nagy adót fizetik az ország számára, és amelyből a bevételeit tudja képezni. Így ezeknek egy része egészen biztos, hogy ezekből a nyugati támogatásokból kerül lehívásra.
Akkor nincs túl fényes állapotban az ukrán gazdaság. A nyugati segítségek nélkül hogyan teljesít, hogyan teljesítene?
Ha onnan nézzük az ukrán gazdaság helyzetét, hogy 2014-ben először érte támadás az országot, akkor azt láthatjuk, hogy a 2014-es gazdasági helyzet, még annak ellenére is, hogy előtte volt egy gazdasági világválság, ugye 2008-9 körül, és ezt követően a helyreállás a kelet-közép-európai régióban 2013-2014 körül kezdett el beindulni, ezt nagyjából minden ország esetén megerősíthetjük, akkor a jelenlegi helyzet azt mutatja, hogy az orosz támadások annyira intenzívek voltak, hogy ennél is rosszabb helyzetben van most az ukrán gazdaság. A jelenlegi számok, amelyeket az ukrán statisztikai hivatal áprilisban közölt, azt mutatják, hogy a tavalyi utolsó negyed évre a GDP 29,1%-kal csökkent, és a teljes éves GDP csökkenés elérte a 30,3%-ot. Ha megnézzük azt, hogy 2014-ben a krími események után milyenek voltak a számok, akkor azt láthatjuk, hogy 2014 végére a GDP csökkenés az 6,6%-os volt, tehát már ez is jóval kevesebb, mint a jelenlegi. 2015-ben, mire ugye a harcok már egy kicsit intenzívebbé váltak, pedig 9,8%-ra csökkent, viszont 2016-tól elindult egy visszapattanás az ukrán gazdaságban, és elkezdtek javulni a tendenciák minden tekintetben.
Világtükör.
Kína a nyersanyagai miatt igyekszik megvetni a lábát Afganisztánban, emellett a térségben zajló beruházásai miatt az ország stabilitásában is érdekelt, mondta Vörös Zoltán, a Pécsi Tudományegyetem politikatudományi és nemzetközi tanulmányok tanszékének egyetemi adjunktusa a Magyar Külügyi Intézet témában rendezett kerekasztal beszélgetése után. Varga Mónika készített interjút vele.
A jelenlegi kapcsolatok azok elsősorban a gazdaságra és a kereskedelemre fókuszálnak. Ez mind a két félnek megfelel. Ugyanakkor Afganisztánban talán vannak olyan remények, hogy akár komolyabb támogatást is, politikai támogatást is tudnak kinyerni ebből az együttműködésből. Ugye Kína, mint globális szereplő, mint NSBT állandó tag, elméletileg képes lehetne akár ilyesfajta támogatást is nyújtani, de egyenőre ez egy tisztán gazdasági, kereskedelmi kapcsolat, amiből de azt mondhatnánk, hogy ez sem egy annyira mély egyenlőre, de a potenciál ott van benne, hogy ez mélyüljön a következő években.
Kína az afgán nyersanyagok kitermelésében érdekelt?
Igen, noha itt azért ellentmondóak a hírek abban a tekintetben, hogy azok a mennyiségek vagy összegek, amik az elmúlt időszakban a sajtóban kerintek, azok mennyire megbízhatóak. Utoljára a szovjetek készítettek komolyabb kutatásokat, felméréseket a nyersanyag tartalékokról az országban. Tehát ezek inkább becslések, de igen, számos olyan nyersanyag, olaj, réz, lítium található Afganisztánban, amely iránt Kína aktívan érdeklődik.
De nem találna máshol egyszerűbben nyersanyagot? Azért, hát Afganisztán nem a legegyszerűbb ország.
Az látszik, hogy amíg nincsen stabil helyzet az országban, addig Kína nem lesz aktív ezekkel a beruházásokkal, és nyilván vannak olyan térségek, ahol ezt könnyebben meg tudja szerezni. Ugyanakkor azt is figyelembe kell venni, hogy Kína azért a nemzetközi rendszerben, mint globális szereplő, egy megkésett megjelenéssel bíró ország, tehát hogy később érkezett meg például a nyersanyagpiacokra, ezáltal rengeteg lelőhely le van kötve, rengeteg bánya előre koncesszióban ki lett adva nyugati államoknak, nyugati szereplőknek. Tehát talán fogalmazhatunk úgy, hogy ahol ilyen lehetőség van, ott Kína megjelenik, megjelenik, és megpróbálja ezeket aztán ki is termelni.
Abban is érdekelt, hogy ebben a térségben befolyást szerezzen Kína?
Igazából a közép-ázsiai térség egy rendkívül fontos térség, jelen vannak különböző infrastruktúrális fejlesztésekkel. Szerintem Afganisztán ebből a szempontból egy fontos láncszem szereplő lehet, de igazából talán a jelenlegi jelentősége annak köszönhető idézőjelben, hogy egy esetleges instabilitás vagy további instabilitás eszkalációt eredményezhet, és ezáltal a szomszédos régiók, mint például Pakisztán, vagy a közép-ázsiai államok is destabilizálódhatnak, ez pedig egyértelműen a kínai érdekekkel szemben megy, hiszen milliárd dolláros beruházásaik vannak, folynak és tervben vannak ezekben az országokban, és a félelem az, hogy esetleg ezek elérnék ezeket az államokat is. Tehát én azt gondolnám, hogy a kínai érdek az jelenleg inkább a stabilitás megteremtése az országban. A sajtóban nagyon sokszor megjelent, hogy Kína itt örült annak, hogy az amerikai kivonulás megtörtént, hogy boldog volt ebben a helyzetben, az azért nem teljesen így van, és azt gondolom, hogy érdemes azzal árnyalni, hogy Kína abból a gondolatból, érdekből maradt ott, hogy egész egyszerűen megvédje a szomszédos államokban található befektetéseit. Tehát inkább egy ilyen kényszerpályán is mozgott a kínai népköztársaság ebben a tekintetben, tehát nem egyértelmű üdvözlő gesztusokat tettek az amerikai kivonulásra, hiszen odáig, noha nyilván tudjuk, hogy milyen volt a helyzet ekkor is Afganisztánban, de legalább a környező államokban nem érződött mondjuk az iszlám fundamentalizmusnak a hatása.
Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották, a szerkesztő Ilis László, a műsorvezető Kocsonya Zoltán volt. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Viszont hallásra!